Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai ifjúsági Isten tiszteletünkön, fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt. A 133. Zsoltár szavaival köszöntelek titeket. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejéről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Még egyszer szeretettel üdvözöllek mindannyiótokat, és külön szeretettel üdvözöljük Harmati András szigetszentmiklósi lelkipásztor testvérünket. Nem ismeretlenként köszöntjük őt, hiszen mielőtt lelkipásztor lett, azelőtt a gyülekezetünkbe volt hosszú éveken keresztül áldott ifjúsági szolgáló. Köszönjük, hogy elvállalta ezt a mai alkalmat, a mai igehirdetésnek a megtartását. Most pedig azt a igeszakaszt, amit az előbb felolvastam, énekeljük is el együtt. A Tégy egyé, Urunk kezdetű énekben szerepel a 133. Zsoltár feldolgozása. Ezzel folytassuk Isten tiszteletünket.
Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozik, köntöse, mint a hó, olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni, örökre fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már száfad a csoda, az út megint a völgybe lehalad, Jézus a völgyben is Jézus marad, de jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban nem látjuk többé Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis legyen nekünk vigasztalás, legyen nékünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.
Most pedig az ige felolvasása előtt még énekeljük el közösen az Isten szívén megpihenve kezdetű énekünket.
Thank you. Most pedig, kedves testvérek, elolvasom a Pál apostol első tesszalonikai levelének a második fejezet 17. versétől a harmadik fejezet 13. verséig a következőképpen. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakadtunk tőletek egy kis időre, arcra igen, de szívre nem, annál buzgóbb vágyakozással igyekeztünk, hogy szemtől szembe megláthassunk. Azért el is akartunk hozzátok menni, kivált én Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, vagy örömünk, vagy dicsekvésünk koronája a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor, ha nem éppen ti. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Ezért, mikor nem győztük már türelemmel, jónak ítéltük, hogy magunk maradjunk Aténben egyedül. És elküldöttük Timóteust, a mi atyánk fiát, és Isten szolgáját a Krisztus evangéliumában, hogy erősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy ez a feladatunk. Akkor is, amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk, hogy szorongattatásban lesz részünk, amint meg is történt, hiszen tudjátok. Azért én is, mivel tovább már nem győztem türelemmel, elküldtem őt, hogy tájékozódjam hitetekről. Valami módon nem kísértette meg titeket a sátán, és nem lette hiába valóvá a mi munkánk. Most pedig, hogy visszaérkezett hozzám Timóteus, és örömhírt hozott hitetek és szeretetetek felől, valamint arról, hogy mindenkor jó emlékezéssel vagytok irántunk, és látni kívántok minket, amint mi is titeket, ezzel a hírrel, atyám fiai, nagy vigasztalást nyertünk a ti hitetek felől, minden szorongattatásunk és szükségünk között is, és valósággal újraéledünk, ha ti erősen állatok az Úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek érettetek mindazért az örömért, amelyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt, mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk orcátokat és kipoltolhassuk hitetek hiányait. Maga Isten pedig a mi atyánk és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse a mi útunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bővölködőké a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt, mi is így érzünk irántatok. Tegye erőseké szíveteket, vethetetlenül szenteké Istenünk és atyánk előtt, mikor eljön az Úr Jézus minden ő szentjével egyetemben.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket ezen az estén, hogy meröltöttörre lehetünk itt az ifjúsági Isten tiszteleten. Hálát adok a szolgálókért, akik minden dolgot elvégeznek, amit te rájuk bízol. Kérjük áld meg ezt az alkalmat, hogy rá tudjunk figyelni, hogy az igéhirdetés azon részét, amelyet te nekünk adtál, azt megérthessük. És kérlek, így áld meg ezt az estét, hogy rá tudjunk figyelni lélekben. Amen.
Azt a címet kaptam erre az estére, hogy én is a gyülekezetem. Nagyon jó ez a cím, frappáns, rövid, lehet érteni, hogy miről van szó, vonzó is ez a cím, örültem neki. Aztán elkezdtem birkózni vele, és azt éreztem, hogy valami nem stimmel. És gondolkoztam, hogy mi zavar engem ebben a címben, a sorrend, hogy én és a gyülekezetem, hogy udvariasabbnak kéne lenni, hogy a gyülekezetem és én, hogy utána jöjjek én. De azt gondoltam, hogy nem ez a bajom ezzel a címmel. Nem is az a bajom, mintha ne lenne valódi a téma, hogy milyen is a kapcsolatom a gyülekezettel. Azért örültem, hogy én erről beszélhetek, mert hát az életemnek egy meghatározó kapcsolata ez. Számolgattam most, hogy ide készültem, hogy már majd 30 éve van kapcsolatom a gyülekezettel, és ennek több mint fele ide kötődik. Tehát tudok mit kezdeni ezzel a címmel. Úgy is tudok mit kezdeni ezzel a címmel, hogy Sziget-Szent Miklósra azzal a megbízással kerültem, hogy a munkásőr lakótelep közepén gyűjjön össze az Isten népe. Legyen gyülekezet. A rendőrségből pedig legyen templom. Hát értem én ezt a témát, fontos nekem, benne élek, nagyon szívesen beszélek erről, de ez a cím, ez... Tehát arra jöttem rá, hogy az a bajom vele, hogy rövid. És éppen ezért hiányos. nem fér bele minden ebbe a címbe. A református hitvallásunk azt mondja, hogy az egyházról, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, önmagának egy gyülekezetet gyűjt egybe, voltam az a megőrzés, hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és mindörökre az is maradok. És ebben a hitvallásban három szereplő van. Isten fia, a gyülekezet, és én. Így már jó nekem a cím, úgyhogy így ebben a hármasában szeretnék beszélni, de mielőtt erről kibővíteném ezt a címet, azelőtt komolyan vettem a fölkérést, és elgondolkoztam, hogy ha nincs benne az Isten fia ebben a történetben, csak én vagyok, meg a gyülekezetem, akkor milyen? Akkor milyen ez a kapcsolat? És azt gondolom, hogy természetesen jó ez a kapcsolat, mert hogy természet szerint mindannyiunknak fontos, hogy tartozzunk valahova. És ahova tartozunk, arról azt szeretnénk, hogyha az jó lenne, hogyha arra mi büszkék lehetnénk. És úgy eszembe jut az első kapcsolatom a gyülekezettel, és akkor nagy magunkra találások, és akkor együtt mentünk el Tahiba, akkor még nem volt Isten tábor, akkor még a kerületi vagy megyei ifjúsági tábor volt csupán, és akkor a fasori ifi beállított biciklivel, mert mi biciklivel mentünk le Tahiba, és akkor beálltunk a parkolóba, és csöngettünk, hogy lássátok, nekünk milyen jó dolgunk van. Miért milyen jó gyülekezetünk, milyen jó ifink van. Aztán az is eszembe jutott, hogy persze az ember jót akar, és jó gyülekezetet, és jó kapcsolatot, és szereti azt érezni, hogy fontos. Mi úgy éreztük, hogy borzasztó fontosak vagyunk, kézbe veszünk Budapest ifjúsági életét, összefogjuk, könyvet adunk ki arról, amit megtapaszt. Ilyen álmokkal foglalkoztunk mi annak idején, mert szereti az ember, hogy ahova kapcsolódik, ahova tartozik, arra büszke lehessen, hogy ott jó legyen lenni. De mi van akkor, ha kiderül, hogy van nálunk jobb ifi, és van nálunk jobb gyülekezet? Azt gondolom, hogy az van akkor, hogy elmegyünk és rácsodálkozunk. Mennyivel jobb ez, mint a miénk. Én azt hittem, hogy a miénk a legjobb, kiderül, hogy van jobb. Az ember elmegy oda, megnézi, és hogyha tényleg olyan jónak találja, akkor nem csak egyszer megy el. Elmegy újra és újra. Mert hát ugyan kiszólhatna az ellen bármit is, hogy ahol nekem igazán jó, én oda járjak. Ahol jobb a zene, mint otthon. Ahol jobb az ige hirdetés, mint otthon. Ahol jobb a közösség, mint otthon. Hogy nekem ott a helyem. Ugyan kiszólhatna ez ellen bármit is. Hát hiszen nekem épülnem kell Krisztusban. És ahol jobban szolgálnak engem, ahol jobb a kapcsolat én és az én gyülekezetem között, hát ott a helyem. Nem mindenki választja azért ezt az utat, bár nagyon természetes, azt gondolom, hogyha oda tendálunk, gravitálunk, ahol jól érezzük magunkat. Van, aki a másik úton indul el, és hogyha felfedezi, hogy van nála jobb gyülekezet, akkor elkezdi fényezni a sajátját. Hogy nálunk azért mi minden van. És hát persze úgy lehet fényezni jól a magunkét, hogy a másikét egy kicsit árnyaljuk, és igyekeztem árnyaltan fogalmazni. És akkor jönnek az olyan változó szövegek, aminek mind ugyanaz a dallama, az én papám be-be-be, ez a dallam. És kiki behelyettesíti, hogy a miénk miért jobb, mert nálunk 1000 csoport van, sőt 1001, és nálunk mindenkinek külön ifjúsági órája van, és nálunk már a pocaklakó kis csecsemőknek is külön vezetékes kapcsolaton, mit tudom én. Azt gondolom, hogy a Biblia ezt egyébként úgy nevezi, hogy versengés. És azért annyira nem jó benne lenni ebben. Természetes, hogy keressük a helyünket, és természetes, hogy szeretnénk, hogyha a kapcsolatunk a gyülekezetünkkel jó legyen, sőt a legjobb legyen, de azért annyit megtapasztaltam már is, láttam, hogy azért ezekbe az utakba, hogy én mindig a legjobb gyülekezetet keresem, és én mindig a legjobb gyülekezetet szeretném a magaménak mondani, és adott esetben ez azt jelenti, hogy a másikat kell leszólnom, és versenyre kellene minden másikkal, mert ők a riválisaink, azért ebbe bele lehet törni, ebbe bele lehet sérülni. Egy nagyon ígéretesnek induló kapcsolatba ketté lehet töretni. Úgyhogy én nem is erről szeretnék igazából beszélni, hogy milyen a kapcsolat én és az én gyülekezetem között. Én azt gondolom, hogy emeljük följebb a szemünket az egyház urára, aki gyűjti az egyházat, és miközben ő rá nézünk, és arra a közösségre, ami körülötte születik, aközben azt gondolom, hogy helyére kerülnek a nagyon természetes kívánságaink és vágyaink, hogy szeretnék otthon lenni valahol, hogy szeretném, ha fontos lennék, hogy szeretném, ha értékesnek érezhetném magamat, ha hasznos lehetnék egy gyülekezetben. Úgyhogy én bővítettem ezt a frappáns címet, és hát nem lett elég frappáns, de arra jutottam, hogy én és Krisztus népének a kapcsolata. És ezt többféle változatban szeretném elmondani, hogy milyen az én és a Krisztus népének a kapcsolata. Először úgy mondanám ezt a kapcsolatot, hogy én és a szentek közössége. És amit most szeretnék mondani így erről a bővített címről, azt mind az első tesszalonikai levél alapján, mert azt gondolom, hogy érdemes ezt a levelet olvasni, ha valaki keresi a kapcsolatát, és azon szeretne gondolkodni, előrébb jutni, hogy hogyan is kéne jelen lenni egy gyülekezetben, mert nagyon személyes ez a levél, és sok tanulsága van. Tehát az elsőt így mondanám, hogy én és a szentek közösségéről van szó, és a negyedik fejezetből olvasok néhány verset, a harmadik verstől kezdve. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben, tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, kik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapása ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb mondottuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Az egyházról, bár nem olyan közvetlen, nem olyan bensőséges ez a kifejezés, mint az én és az én gyülekezetem, mégis azt szoktuk vallani a hitvallásunkban is, hogy szent. Az egyház szent, a gyülekezet szent, és ez azt jelenti, hogy ez Istené. Meg van különböztetve, neki fönn van tartva, az övé. Nem önmagának él. Az egyház éppen ezért ebben a világban jel. A gyülekezet Istenre mutató jel. Persze a szentséget nem úgy értem, és nem úgy értjük, hogy valami extrém dolog lenne az. Valami életidegen, füst, illat, stb. A szentséget a leghétköznapi értelemben érti az ige is, amit felolvastam. Például úgy érti, hogy tiszták a párkapcsolataink. Meg úgy érti, hogy egyenesek vagyunk, miközben egymással beszélünk. Hogy nem csaljuk meg egymást, semmiféle ügyben. Meg azt jelenti a szentség, hogy megelégedett vagyok azzal, amin van. Nem pedig az örökös kívánságban élek, vagy éppen szenvedek. Hogy ez ilyen egyszerű, azért ennek nagy ára van. A tiszta kapcsolatnak, az egyenes kapcsolatnak egymás között, meg a megelégedettségnek. Ez nem megy harcok, belső konfliktusok nélkül, de erre hadd mondjam, hogy ne bánt. Én emlékszem néhány emlékemre, ami ide kötődik. Nagy fiatalon jöttem vasárnap az istentiszteletre, tám még büszke is voltam magamra, hogy a város másik végéből átközlekedtem ide, és ide is értem, felszoktam általában késni. és strandpapucsba, rövid nadrágba, kedvenc táskámmal az oldalamon, slattyogtam itt befelé, mikor jöttek az atyák be az Isten tiszteletre, annyira nem értem ide időbe, tehát találkoztunk együtt, és akkor a gondnok testvér, hát így mondom, hogy beszólt nekem, hogy mi van, öcsi, a strandra jöttél? Én nem felejtettem el ezt a mondatot. Mikor öltözködöm a templomban, most már ugyan egyszerű dolgom van, de azért néha eszembe jut ez a mondat. Strandra jöttél, öcsi. És erre is emlékszem, meg emlékszem egy-két ifjúsági istentiszteletre és ahhoz kapcsolódó könnyes beszélgetésekre utána, és azt mondom, hogy ne bánd a belső konfliktusokat, és ne bánd a küzdelmet, ami a szentséggel együtt jár. Ne bánd megharcolni ezt a nagyon egyszerű, nagyon tiszta, nagyon egyenes utat. Persze az is igaz, hogy nem csak ezt tapasztaljuk meg, hogy néha beszólnak nekünk, és az Isten javunkra fordítja ezeket a beszólásokat, hanem azt is megéljük, hogy máskor pedig a szentek közössége átölel. Átölel, és sírhatok a vállán. És megvégasztal, és még zsebkendőt is kapok a szentek közösségétől, és azt érzem, hogy pontosan értik, hogy mi zajlik bennem. Néha véső, kalapács, máskor pedig ölelés, amiben megnyugszom. Aztán azt szeretném elmondani a kapcsolatunkról Isten népével, Jézus népével, hogy Jézus önmagát föltárta, és ez meghatároz bennünket is. Jézusban Isten kitárta magát egészen sarokig, ameddig csak lehetett, megmutatta, hogy mi van a szívében. Megmutatta, hogy mit gondol, mit él felőlünk. És éppen ezért, mert megláttuk az ő szeretetét, éppen ezért az Isten népe is, azt gondolom, hogy megnyíló közösség, önmagát megnyitó közösség, hogy engedi meglátni, hogy mi is van ott legbelül. Hát ez is egy nagyon nagy téma, hogy hogyan vagyunk mi együtt, mennyire tudunk megnyílni egymás előtt. Néhány példát mondjak, talán segít betájolni magunkat. Van úgy, hogy az ember ruhástól úszik. De azt nem szoktuk mondani, hogy jót úsztam, inkább úgy szokták az ilyen embert mondani, hogy belesett a vízbe és összevizezte a ruháját. Az is előfordul, hogy a teát az acskóval együtt rakjuk bele a vízbe. De arra se szoktuk azt mondani, hogy jó teát készítettünk, inkább balesetnek szoktuk hívni, belekottyant úgy, ahogy volt. És az is előfordul, hogy a vár biztonságából réseken kukucskálunk ki, és próbálunk szót érteni egymással, de ezt nem szoktuk bensőséges gyülekezeti közösségnek hívni, ezt leginkább háborús állapotnak nevezzük. Isten népe megnyitja magát, meri kitárni azt, ami benne van. Csak azért, mert a mi Urunk is ilyen. És hogy mennyire igaz ez, hadd olvassak Pál apostoltól, a felolvasott ige szakaszból aláhúzva mindezt. Maradunk a Tesszalonikai első levélnél, és annak a második fejezetétől kezdve néhány verset olvasok. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Az elszakadás szó mögött az van, amikor az ember apját, anyját veszíti. Mi egy időre árvák lettünk. Ezt egy férfi írja le. Nyilvánosan egy levélbe, és kérjük mindenkinek olvassák fel. Úgy éreztem magamat, mintha árva lennék nélkületek. Aztán még több mindent is ír. Ki is volna mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk, dicsőségünk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és a mi örömünk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, jó hírt hozott nekünk hitetekről, szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Titeket pedig az Úr gyarapítson, gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. Válogatok, néhány verset olvastam föl ebből a levélből, és azt látjuk benne, hogy Pál megnyitja magát, mert egész őszintén írni, meri kitárni a saját frusztrációit, aggódik értük. Nem tudja, hogy mi van velük abban a gyülekezetben, messze van tőlük, és félti őket. Aztán arról is beszél, hogy vágyódik utánuk, meri vállalni a hiányát a többiek előtt. Aztán arról beszél, hogy szeretünk titeket. Isten népe, mert Krisztus megnyitotta magát, megnyitja önmagát, ettől jó a kapcsolat. Egy példát hadd mondjak, friss még az élményem. Egy asszony gyülekezetünkben, aki rákos daganatot diagnosztizáltak a szervezetében, és kemoterápiát kap, küzd az életért, nincs haja. Testvérek látogatták, mert eljönni az Isten tiszteletre. És aztán, mert tudtam, hogy mi van benne a kiáratnál, nem csak a kezét fogtam meg, hanem meg is öleltem. És aztán legközelebb, mikor találkoztunk, azt mondta, hogy hazáig sírt. Hazáig sírt, mert az ölelés neki annyit jelentett. Isten megnyitotta a szívét, kitárta, ami benne van. Azért jelent valamit az a szó, hogy testvér, mert megnyitjuk magunkat a másik előtt. Annyi mindenben nem vagyunk egyformák, annyi mindenben különbözünk egymástól, de abban az egyben, hogy a Krisztus megnyílt szíve előttünk van, és az határoz meg minket, abban egyformák vagyunk. Az Isten szeretete bennünk van, szabad megnyílni. Szabad kitárni azt, ami benne van. Ha ez frusztráció, ha ez féltés, aggódás, félelem, küszködés, akkor azt, ha ez öröm, ha ez szeretet, szabad kimondani, vállalni egymás előtt. Milyen a kapcsolatom Krisztus népével? Hát Krisztusról azt is tudjuk, hogy ő önmagát adta értünk, áldozatot hozott mi értünk. És azt látjuk, nem meglepő módon, hogy Krisztus népe bizony áldozatot hoz egymásért. Pál írja ezt magáról, 3. fejezet 1. versei. Ezért, amikor már azt nem bírtuk tovább elviselni mindezt, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldjük Timóteust, ami testvérünket, a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásomban. És leírja Pál apostol, hogy milyen volt az ő útja, amikor nagyon viharos körülmények között kellett elhagyni a gyülekezetet, és utána végig szenvedések, üldözések, fizikai bántalmazások között menekül tulajdonképpen, miközben végzi maga szolgálatát. És eljut Athénbe, a stratégiai központba, ahol nagyon sok minden múlik azon, hogy az evangélium gyökeret vere, hogy születik egy gyülekezet. Ott, abban a városban sok minden történhet, ami az egész tartományt meghatározhatja. És mit csinál az apostol? Miközben erősítésre, bátorításra, munkatársakra van szüksége. Elküldi azt, aki vele van, hogy visszamenjen ehhez a pici gyülekezethez, hogy megerősítse őket, hogy senki el ne tántorodjon a maguk megpróbáltatásaiban. Megfosztja magát a saját erejétől, amit a munkatársában kap. Marad egyedül, vállalja mindezt csak azért, hogy az ő testvérei el ne bukjanak. Lemond, és áldozatot hoz a többiekért. Ilyen ez a kapcsolat az ember és Krisztus népe között. És olyan jó erre rácsodálkozni, hogy az Isten népében nem úgy van, mint egyébként a világban, hogy darab-darab. Hát ha ez a mobiltelefon nem jó, majd lesz másik. Úgy is le kell cserélni időről időre, fogkeféről nem beszélve. Csak az a baj, hogy nem állít meg a világunk. Lecseréli a barátokat is. Lecseréli a barátnőket is. Lecseréli a házastársokat is. Még a gyerekeket is lepasszolja. De hogy Krisztus népében nem ezt látjuk. Ott van áldozathozatal. Ott nem darab-darab. Hát, itt volt egy gyülekezet, nem maradtak meg, nem maradtak, majd lesz másik, a tér, hú, hát az nagyváros sokkal fontosabb. Nem így gondolkodik. Neki fontosak azok, akik ott maradtak. Kész áldozatot hozni a többiekért. Nem cserélhetőek az emberek Krisztus népében, vagy darab-darab. Aztán még egy összetevőjét a kapcsolatnak, az én és Krisztus népének a kapcsolatának. Nagyon érdekes, hogy Jézus mikor eljött a földre, akkor az ellenségei közé jött. Nem a barátai közé jött. Jézus az ellenségei közé jött. Az életére, ha ránézünk, látjuk. És ő ennek ellenére, tudván-tudva mindezt, mellénk állt és vállalt bennünket. Azért, hogy mi általa mássá lehessünk. Nem csoda, hogyha az ember és Krisztus népének a kapcsolatában megjelenik ugyanez. Ez a fajta elkötelezettség, ez a fajta felelősségvállalás a másik iránt, az Isten népe iránt. Azt olvassuk Pál apostoltól, hogy hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazokért az örömért, örömökért, melyekkel megörvendeztettetek minket, a mi Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hiteteknek hiányosságait. Furcsa mód hangnemet várt, amikor arról beszél, hogy milyen hiányossága van a gyülekezetnek. Egyszer el kell imádkozni. Igen, marad a levél, de mégis azt érezzük, hogy ez egy imádság. Hogy átfordul a párbeszédes forma imádság, hogy most már Isten előtt van, és hát minket is bevon, meg leírja az imádságát, hogy azért imádkozik éjjel és nappal, hogy a gyülekezet hite, meg hiányosságai kipótoltassanak, hogy teljesek legyenek, hogy megmaradjanak Krisztusban. És egy dolog élteti őt is, hajtja őt, hogy megerősítse őket, és egyenesen áldás hangnemében beszél róluk innentől kezdve, hogy Isten áldjon meg titeket minden teljességgel. Pedig vádaskodtak vele szemben, hogy hol van már olyan sokáig, hogy miért nem megy vissza, hogy már elfelejtette őket. Milyen jó ezt látni. Krisztus az ellenségei közé jön, vállalja őket azért, hogy mássá lehessenek. És éppen ezért ezt látjuk Isten népe között is, hogy van felelősségvállalás, hogy van elkötelezettség a másik iránt. És mégpedig Isten előtt. Nem csak gyomrozza őket Pál, hogy na, hogy lehet, hogy ti még mindig ilyenek vagytok. Imádkozik értük, ott áll éjjel és nappal Isten előtt ő értük, és áldja őket, pedig kap tőlük. Különös módon. Miközben ő így töri magát Isten előtt értük, szolgál értük. Aközben ő maga is megerősödik, és írja, hogy ti vagytok az örömünk. Megelevenedünk, ha azt halljuk, hogy ti szilárdan álltok a hitben. Öröme van bennünk. Ő maga megerősödik, reménysége lesz, dicsőségebe tud gondolkozni. Reménység támad a szívébe, mert jó híreket hall a gyülekezet felől. Ő maga szolgál, ő maga oda teszi magát a többiekért, és közben ő maga épül. Ő maga erősödik meg. Arról szerettem volna valamit mondani, hogy milyen a kapcsolat köztem és Krisztus népe között. De ha csak arról beszélünk, hogy az én és az én gyülekezetem közötti kapcsolat, akkor azt mondhatjuk, hogy hát természetesen az olyan, amilyenek mi magunk is vagyunk. A magunk javát keressük. Aztán szeretnénk másokat legyőzni ebben, a magunk érdekeit, megtalálni. De ha bővül ez a mondat, és nem csak magunkra, meg a gyülekezetre nézünk, hanem úgy látjuk ezt az egészet, mint ami Istennek az ügye, mint amit Jézus Krisztus gyűjt egybe, és én is lehetek ennek tagja, akkor sokkal gazdagabb lesz ez a kapcsolat. Mert Jézus megnyitotta a szívét, ezért Isten népe is megnyithatja önmagát a másik előtt. És felfedezhetjük, hogy igen, fontosak vagyunk. Mert Jézus áldozatot hozott értünk, ezért megerősödhetünk abban, hogy igen, értékesek vagyunk. És szabad éppen ezért nekünk is áldozatot hozni a közösségért, a gyülekezetért. És mert Jézus vállalta az ellenségeit, vállalt bennünket, megerősödhetünk abban, hogy igen, Istennek hasznosak vagyunk. És szabad ezért felelősséget vállalnunk, elkötelezni magunkat Isten népe mellett. És miközben mindezt tesszük, azt gondolom, hogy csodát élünk át. Azt a csodát, hogy Isten szolgál nekünk. Így mondja a Szentírás, hogy megszentel minket. És az ő napján úgy állunk majd előtte, mint akik az övéi, mint akik szentek. Így legyen. Amen.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Szabóné Varga Kata vagyok, és egy olyan bizonyságtételre vállalkoztam, ami már olyan régóta érett bennem, de mégis most nagyon izgulok, mielőtt ezt el kell mondanom. Először is talán azzal kezdeném, hogy én nagyon sok éven keresztül nem szerettem a bizonyságtétel műfaját. Sokáig úgy voltam vele, hogy én nem szeretem azt, hogyha valaki magáról beszél, és az számomra nem érdekes. De sok év alatt mégis megérlelte bennem az Isten azt, hogy a bizonyságtétel az egy nagyon fontos dolog, nem csak azért, hogy az Isten országát hirdessük, hanem azért is, hogy mi magunk is épüljünk ezáltal, Isten azért is adta nekünk. És a különös aktualitása a bizonyságtételemnek az nem más, mint hogy mikor meghallottam, hogy az én és a gyülekezetem a témája a mai Isten tiszteletnek, és meghallottam, hogy Harmati András lesz a prédikátor, akkor mint egy gongütés villant belém az, hogy én 13 évvel ezelőtt, 16 éves koromban voltam életemnek az első református táborában, és ebben a református táborban a kis csoportvezetőm az nem más volt, mint Harmati András. És hát ez a tábor volt az, ahol én életemben először találkoztam a református egyházzal, gyülekezettel és hívő emberekkel. Gyermekkeresztség hiány, ekkor még semmit nem tudtam tényleg Istenről és egyházról, és nagyon emlékszem ennek a tábornak az egész mi voltára, és azt is, hogy az bennem akkor mit jelentett. Egy Tolna megyei faluból származom, Nagydorog községről, és 13-14 évvel ezelőtt ebbe a faluba egy fasori teológus már lelkészként került oda, akit Bödger Antalnak hívtak, és ő nagyon szívén viselte a 10 éves korosztályt, és így kopogtatott be egy nyári este is a mi családunkba, ami egyébként református fölmenőkkel rendelkezett, hogy menjünk református táborba. Én emlékszem, hogy milyen nehezen álltam erre rá, nem is mondtam neki egyből igent, hanem azt, hogyha a barátnőmet is, a legjobb barátnőmet is meggyőzi erről, no hát akkor majd elmegyek én is. És ebből az lett, hogy meggyőzte a barátnőmet is, ketten mentünk el ebbe a bizonyos táborba, 16 éves korunkba. Én abban a táborban megtértem, a barátnőm pedig nem tért meg. És még visszaemlékezve azt is el tudom mondani, hogy a tábor első napjaiban én minden nap haza akartam menni ebből a táborból. Volt a medinai tábor, mert Medina községben volt ez a tábor, volt a tábor mellett egy piros telefonfülke, és én minden este haza telefonáltam a szüleimnek, hogy engem vigyenek innen haza, mert itt mindenki szentfazék, és bizony igaza van édesanyámnak, hogy hát ez az egyház, ez nem egy jó dolog, úgyhogy tényleg vigyenek haza. És édesapám azt mondta, hogy kislányom, hogyha elmentél oda, akkor ezt a pár napot már csak kibírod, és maradj ott a héten. És körülbelül 3 nap elteltével kezdtem megérezni azt, hogy itt valami jó dolog történik. Emlékszem az esti templomra, ahogyan dicséreteket énekeltünk, András vezette mindig gitárral az éneklést, én már akkor is egész életemben nagyon szerettem énekelni, és emlékszem arra is, ahogyan a kis csoport beszélgetésekben kezdtem megérezni valamit ebből az egész megváltásból, amiről én addig soha senkitől nem hallottam. Andrással sokat beszélgettünk személyesen, és én tudom, hogy nagyon sokat valljuttam, vívottam ebben a táborban. Nagyon szerettem volna ezt magamévá tenni mindent ott egyszerre, és András mondta is, hogy ezt igazából úgy tud sikerülni, hogyha az ember sír a bűnei felett. És én nagyon emlékszem arra, hogy nekem ez nem ment. Én nem értettem, hogy mi a baj velem, miért vagyok én bűnös ember, hiszen világéletemben jó tanuló voltam, jól nevelt voltam, és én bizony az egész tábor 6 napja alatt nem tudtam elsírni magam a bűneim felett. Ellenben, mikor hazamentem, és megkérdezték édesanyámék, hogy na milyen volt, kicsit ilyen flegmatikusan is, hogy majd biztos mondom, hogy ilyen és olyan rossz volt, akkor emlékszem, hogy azon a forró nyári délutánon én alig bírtam megszólalni, mert akkor ott minden kijött belőlem, és ott elsírtam magam, hogy hát anyu, tudom, hogy neked mi a véleményed a templomba járó emberekről, de ezután ne haragudj, én el fogok menni néhányszor. És ebből az lett, hogy még tábor után közvetlenül indult egy másik ifjúsági hét, ahová én szintén elmentem, tehát egy református táborból egy húzamban 2 lett, és ott már egy igazi nevelésben vettem részt, ott kellett fejből megtanulnunk azt, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy szülött fiát adta érte, és enélkül senki nem mehetett haza, és az a mondás nélkül sem, ami ugyan nincs benne a Bibliában, de megtanultuk, hogy az ördög akkor is hazudik, ha igazat mond. És még volt sok ilyen életbölcsesség, ami nekem mindebből a táborból eredeztetett, és nagyon jó szívvel emlékszem vissza mind Antibára, aki sajnos már nem van nagy dorogi gyülekezetnek a lelkésze, mind pedig erre a táborra, ahol sok fasori szolgáló volt, vagy több fasori szolgáló volt még, például Harmati Zsóra is emlékszem, akivel szintén itt találkoztam a gyülekezetben. És még azt is jó szívvel elmondom, hogy Antibá nekünk többször, Mötge Antal lelkipásztor nagy dorogon sokszor említette a gyülekezet ifjúsági körében, hogy a fasor az az ő otthona. És ez a rejtélyes fasor, amit egyikünk sem ismert ebben a Tolna megyei kis faluban, én sem gondoltam, hogy egyszer az én gyülekezetemmé és az én otthonommá is válhat. És akkor itt szúrnám be azt, hogy ez annyira otthonommá vált, hogy 2 héttel ezelőtt volt az esküvünk Zsoltal, akivel a fasori templom tornyában találkoztunk először, 5 évvel ezelőtt, mert 5 évvel ezelőtt, amikor fölkerültem Budapestre, akkor éppen a 7. kerületben találtam magamnak albérletet, és a 7. kerületet és az albérlethez legközelebbi református templom az pontosan ez a templom volt. És meg szeretném azt is elmondani, hogy gyülekezetről, egyházról jutott nekem eszembe, hogy nekem nagyon nehéz vajudás volt az, hogy a református egyházat választam otthonommá, gyülekezetemmé, felekezetemmé, egyházammá, mert abban a bizonyos táborban, 94-ben már említettem, hogy gyermekkeresztség hiány, nem voltam református. És amikor a lelkészünk, a nagydorogi lelkész Bödgen Antal megtudta, hogy nekem nincsen konfirmációm, sőt, még gyermekkeresztségem sem, akkor módszeresen noszogatott engem azért, hogy hát ideje volna megkeresztelkedni és konfirmálni, hiszen én, aki bizonyságot tettem a megtérésemről a templomba, hát mégiscsak úgy illenék. És arra is emlékszem, hogy éveken keresztül mindig valakit rám állított, hogyha egy ifjúsági alkalmon vettünk részt, akit megpróbált erről győzködni. Nekem azonban nem volt szimpatikus ez a felekezet és ez az egyház 16 éves koromban, és utána is még évekig, olyannyira nem, hogy én elhatároztam, hogy én baptista leszek. Mert hát a baptista egyház sokkal vonzóbb, sokkal fiatalosabb, sokkal lendületesebb, ezt olyannyira elhatároztam, hogy volt az életemben egy 2 év, amikor szinte csak baptista közösségbe jártam. Persze a református ifibe is nagy dologra, de a baptista egyháznak az ifjúság rendezvényén sorra minden részt vettem. És nagyon érdekes kegyelme az Úristennek, hogy én titkon mindig vártam azt, hogy majd a baptisták közül, akik engem jól ismernek, hiszen szolgálok is közöttük, majd biztos megkérnek egyszer arra, hogy hát méltóztassak megkeresztelkedni és bemerítkezni náluk, de erre nem került sor. És most már őszintén elmondhatom, és teljes meggyőződéssel elmondhatom, hogy 2002-ben, tehát megtérésem után 8 évvel tudtam kimondani azt a nagyon határozott döntést, hogy bizony azt szeretném, hogyha ez az egyház lenne az én gyülekezetem, az én felekezetem és az én egyházam, és 2002-ben kerestem föl a nagydorogi lelkészt, hogy szeretnék megkeresztelkedni és konfirmálkodni, és 2002. augusztusában keresztelkedtem meg nagydorogi gyülekezet előtt. Édesanyám nem jött el akkor a keresztségemre, mert úgy gondolta, hogy ő még ezt, tehát olyan rossz véleménye van erről az egyházról, hogy inkább vállalja, hogy megszólják érte, de ő bizony a templomba be nem teszi a lábát. De volt olyan presbiter bácsi, aki a Heidelbergi Kt. Első kérdésére adott válaszom alatt elsírta magát, mert hogy én annak minden szavát őszintén, és úgy gondoltam. Azóta 2 héttel ezelőtt már édesanyám itt ült a Fasori templomnak a falai között, és immáron az esküvőnk alkalmával nem tehette meg, hogy nem jön el a templomba, és azt is mondta a Pataki András hirdetése után, hogy hát bizony ő eddig nem ilyen református lelkészeket ismert, de nekem elmondva hosszú út vezetett odáig, amíg én hittel és meggyőződéssel a református egyház mellett tudtam dönteni, holott mindig is ez volt az, ahová az Úristen engem hívott, ez az az egyház, ahol én az Úr Jézust megismertem, és ez az az egyház, aki most már, amely már azt is tudom, hogy a nagyszüleimnek és a gyökereimnek is az egyháza, és ma már azt is tudom, hogy ez is nagyon fontos. És a gyülekezetre visszatérve, még jó szívvel mondom el, hogy annyi sok támogatást kaptunk párommal, Zsoltal, a Fasori gyülekezettől, mind lelki és mind fizikai értelemben, ami talán elmondhatatlan. Például nekünk lakásunk is úgy lett, hogy vendégségben voltunk egy szolgáló házaspárnál, és mikor kiderült, hogy lakást keresünk, akkor támadt ez az ötletük, hogy hát az ő házukban is van eladó lakás, és bizony ebben a lakásban lakunk mi most, és bizony számtalan mindenféle segítséget kaptunk tőlük. Én szívesen beszélek még arról a személyes dologról is, hogy 2 héttel az esküvőnk után teli vagyunk Zsoltal örömmel és mindenféle készülődéssel, de talán azt kevesen tudjátok rólam, hogy 3 évvel ezelőtt kiderült, hogy egy visszafordíthatatlan retina betegségem van, ami azt jelenti, hogy évről évre gyengébben látok. Most is, hogyha innen nézek rátok, akkor nem látom kinek-kinek az arcát, csak úgy be tudom tájolni, hogy a szemkontaktus az merre lehet. Mégis most már erről a betegségről is, ami sokáig szorongatott engem, és sokáig nem értettem ennek a mikéntjét, el tudom mondani, hogy hálásan gondolok erre, és bizony hálát tudok adni az Úristennek azért, hogy nekem ezáltal a betegség által is mennyi minden jót adott, akár a jövőmre nézve, akár egészen az élet felfogásomban és a mindennapjaimban is. Amikor azon gondolkoztam, hogy mely ige lehet az, ami leginkább érzésem szerint ide kívánkozik bizonságtételemhez, akkor a római levél jutott az eszembe, és bizonyára sokan ismeritek a római levélnek a 8. fejezetének utolsó versét, amely így hangzik, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Én nagyon hálás vagyok az Úristennek azért, hogy a református egyház lehet az én egyházam, és külön hálás vagyok azért, hogy a vasori gyülekezetnek tagja lehetek immáron.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy élő igét adtál nekünk ma este. Köszönjük, hogy mindannyiunkhoz személyesen szólhattál, és köszönjük neked a gyülekezetet, ahova járhatunk. Uram, köszönöm, hogy a gyülekezet nem rólunk, nem egy-ez egyben arról szól, hogy mit akarunk, hanem a te veled való közösségünkről. Köszönöm, hogy te megadod nekünk, hogy nem magunk önzőségéről szólhat, hanem a te nyitottságodról. Kérlek, Uramat, hogy amikor a gyülekezetben vagyunk, és közösségünk lehet egymásról, akkor lehessen a közösségünk olyan, ahogyan te szóltál hozzánk. Kérlek, hogy lehessünk őszinték egymással valóban, hogy a közösségünk élő lehessen. Köszönöm, Uram, hogy te erőt adsz ahhoz, hogy áldozatot hozzunk egymásért. Kérlek, hogy ne a magunk hasznát nézzük, hiszen te se azt nézted, hanem azt, hogy mit tehetünk a másikért. Uram, köszönöm az örömet, amit adsz a te veled való közösségben és a gyülekezetben. Köszönöm, hogy megtapasztalhatjuk, mert te megajándékozol ezzel bennünket. Köszönöm, hogy kérhetünk mindezért, és hogy te megadod nekünk, mert szeretsz bennünket. Amen. És most mondjuk el az Úr Jézus tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Örüljetek az Úrban, és mit mondom, örüljetek. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal háladással tárjátok a ti szíveteket Isten elé, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.